Tudjuk pedig, akik az Istent szeretik, minden javukra van. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen.
Hallgassuk meg Isten írott igéjét nyitott szívvel, ahogyan szól hozzánk Pál apostolnak a rómaiakhoz írott levelének 8. fejezetéből, a 26. verstől a 30. versig terjedő igeszakaszból. Isten igéje így szól. Ugyanígy segít a lélek is a mi erőtlenségünkön. Mert amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell, de maga a lélek esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a lélek gondolata, mert Isten szerint jár közben a megszenteltekért. Azt pedig tudjuk, hogy akik Isten szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott. Mert akiket eleve kiválasztott, azokról eleve el is rendelte, hogy hasonlókká legyenek fia képéhez, hogy ő legyen az elsőszülött sok testvér között. Akikről pedig ezt eleve elrendelte, azokat el is hívta, és akiket elhívott, azokat meg is igazította, akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette. Isten szent lelke cselekedje, hogy a hallott igének lehessünk megértői, befogadói és cselekvői, hogy életünk gazdagul teremje a lélek gyümölcsét az ő dicsőségére.
Szeretett testvérek, a gyülekezet helyet foglalva, a 256. dicséretet énekelje tovább, annak harmadik, negyedik, ötödik és hatodik verseit. A 256. dicséret harmadik verse így kezdődik. Te hozzád kiáltok, hatalmas Úristen!
A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, a mi Istenünktől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Imádkozzunk. Magasztalunk téged, mindenható és örökkévaló Istenünk. Köszönjük, hogy közösséget vállalsz velünk, és nem hagyod magára ezt a világot, és nem szakítasz velünk bűnös emberekkel. Köszönjük, hogyha éppen nyomorúságaink között tapasztalottuk, hogy milyen közel vagy hozzánk. Köszönjük, hogy közel vagy mindig a megtört szívűekhez, és a sebzett lelkűeket megsegíted. Áldunk az elmúlt héten kapott ajándékaidért, szabadításodért, vigasztalásodért, támogató szeretetedért. Tőled fogadjuk el, Urunk, a próbákat és a veszteségeket is. Alázatosan kérünk, segíts el most mindnyájunkat arra a bizonyosságra, hogy azoknak, akik téged szeretnek, minden a javukat munkálja. Könyörülj rajtunk, Urunk, hogy ezek közé tartozhassunk mi is, így láthassuk eddigi életünket, így lehessen háladás a szívünkben. Köszönjük, hogy van szavad hozzánk. Köszönjük, hogy igéddel mindannyiunkat, mindannyiunkban azt munkálod, amire most a legnagyobb szükségünk van. Így hozzuk eléd mindnyájan hálaadásainkat, a köszönet szavát, és így hozzuk eléd nyomorúságainkat, kéréseinket és könyörgéseinket is. Könyörgünk most hozzád, Urunk, a gyülekezet közösségében, elesettek közösségében, gyászolókkal együtt. Szent lelked adjon nekünk erőt, vigasztalást, békességet olyat, amilyet csak te tudsz adni. De ajándékozz meg mindnyájunkat a láthatókon túli reménységgel, azzal a békességgel és bizonyossággal, amely kiválasztásunkban, hitünkben megerősít minket. Amen. Ige hallgatására készülve testvéreim, a 172. dicséretünket énekeljük. A 172. dicséretünket, mely így kezdődik, szűkölködünk nagy mértékben segedelem nélkül. Hallgassátok meg testvéreim, Isten igéjét, amint szól hozzánk, Pál apostolnak a római gyülekezethez írott leveléből, a 8. rész 28. verséből eképpen. Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál. Eddig az írott ige. Kedves testvéreim! Sokáig húzódott, amíg Pál apostol eljutott Rómába, és maga előtt küldve mint egy bemutatkozásként, beköszönésként, és hogy bátorítsa az ott élő keresztényeket, írta ezt a levelet nekik. Írja ezt olyan években, olyan időben, amikor életre halálra üldözték a hívőket. Pál mindenképpen a saját tapasztalatait is hozzáadva teszi ezt a talán meglepő kijelentést. Korábban maga is buzgó farizeusként azon volt, hogy letartóztassák a keresztényeket, bebörtönözzék, és ha kell, megöljék őket. Isten egyik kiemelkedő csodája volt, amikor Pált ebben az igyekezetben megállította, és most ő is üldözőből üldözötté vált. A korintusiaknak meg is írja, hiszen többet fáradoztam, többször börtönöztek be, igen sok verést szenvedtem el, sokszor forogtam halálos veszedelemben. Zsidóktól 5-ször kaptam 40 botütést egy híján. 3-szor megvesszőztek, 1-szer megköveztek. 3-szor szenvedtem hajótörést, 1 éjt és 1 napot hányódtam a tenger hullámain. Gyakran voltam úton veszedelemben, fáradozásban és vesződtségben, gyakori virrasztásban, éhezésben és szomjazásban, gyakori böjtölésben, hidegben és mezítelenségben. Ez a Pál mondja most azt, azt pedig tudjuk, akik Istent szeretik, minden javukra van. Tudjuk, mondja az apostol, és a bizonytalankodásnak, a kételynek a leghalványabb jelét sem érezzük ki a tanításból. Kincstári optimizmus, mondhatnánk. Kötelező ezt mondania, hiszen mégiscsak egy apostol. Talán még arra is gondolunk, hogy van ebben a Pálban valami felsőbbrendű látás gőgje, amellyel kioktat, és kicsit lenéz minket. De a tudás, ahogyan ő mondja, amit ő itt említ, ez nem egyszerű elmélet, nem szlogen az ő szájából, az ő tollából. Azt mondja, tudjuk, de elmögött ott van, hogy tapasztaljuk, hogy látjuk, ha visszatekintünk az életünkre, hogy mindez igaz, és így inkább biztatás ez, mint kioktatás. Pál apostol leveleit olvasva, azt látjuk, ő megtapasztalta, átélte Istennek a bűnös ember iránt érzett szeretetét. Kitörölhetetlen ismeretként rögzül benne, hogy akik Istennek a szeretetére szeretettel válaszolnak, azok biztosak lehetnek jövőjüket illetően. Bármit hoz a jövő, abból valami jót hoz ki az Úr. Így tekintett élete eseményeire, hajótörésére, bebörtönzésére, betegségére. Nem erőszakolt őszintétlen mosolyt magára. Nem játszotta meg magát élete nehéz helyzeteiben. Sőt, imádkozott is azért, hogy betegsége elmúljon. De sok nehézség megtapasztalása után ezt a tudást és ezt a látást adja át nekünk. Sokak nevében írta meg, mint egy proféciaként a Rómában élőknek, azoknak, akik közül sokakat vadállatok elé vetettek, másokat élő fáklyaként égettek el. Minden javukra van. Akik Istent szeretik, azoknak minden javukra van. Mi a hétköznapokban, ezt úgy fejezzük ki sommásan, mindenben van valami jó. Aztán hisszük is, meg nem is, hogy így van. Életünk történéseit legtöbben két csoportra szoktuk osztani. Jóra és rosszra. Olyanokra, amelyek örömet, és olyanokra, amelyek bánatot okoznak nekünk. Egészségesnek lenni, erősnek lenni, szeretve lenni nagyon jó dolog. Mindenki arra törekszik, hogy sikeres és boldog legyen az élete. Egy gyermek ajándékát megkapni, egy gyermek születése nagyon jó dolog. Örül neki a család, örülnek a szülők, és most örül a gyülekezet is. Betegnek, elesettnek, Szegénynek, elhagyottnak lenni nagyon rossz dolog. Gyászolni, egy édesanyát eltemetni nagyon szomorú és tragikus dolog. Tragédiája életünknek. És most nagyon sok gyermek is van itt közöttünk, akik talán, amikor jóról és rosszról beszélek az életükben, és hogyan lehet a rossz is jó, arra gondolnak, mi jó lehet abban, és mi jó van abban, ha például egyes kapok matematikából. Hát ha eléri célját, és figyelmeztetésül van, és jobban tanulsz majd azután, akkor akár még jó is lehet belőle. Ismerek valakit, aki gimnazista korában megbukott németből, ma pedig elismert német tanárnő. Minden rosszban van valami jó. Valóban így van ez? Azért, valljuk meg őszintén, nem olyan egyértelmű mindezt a hétköznapi gondjainkban felismerni és megélni. Egyáltalán nem vigasztal minket a nagy bajban arra gondolni, biztos van benne valami jó, csak most még nem látom azt. Ha pedig valaki odáll mellénk is, magyarázni akarja nekünk, miért is jó az, ami rossz? Legtöbbször valami nagyon erőltetett dolgot hallunk ki belőle, valami nagyon olcsó dolognak találjuk azt. Minden rosszban van valami jó. Közhelyes dolog, de nem véletlenül gondolják így sokan. Nem véletlenül tanít valami hasonlóról Pál is minket. Talán éppen azért, mert vele is, Ézsaiással, az ő szavaival mások is megélték már, hogy a végére bizony javamra vált a nagy keserűség. Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál. A fordítóknak mindig nagy gondot okoz, hogy megtalálják az arany középutat, hogy egy szöveg magyar nyelvünkön is jól hangozzék, de az eredeti jelentés árnyalatait is visszaadja. Mai textusunk jó magyar fordításából mégis kimaradt néhány árnyalatnyi jelentés. Akik az Istent szeretik, azoknak minden együtt munkálkodik a jóra. Ha nem is szebb, de talán pontosabb lenne így fordítani ezt. Minden együtt munkálkodik a jóra. A jelentése, üzenete pedig ekkor már egy kicsit változik is. A dolgokat, életünk történéseit ugyanis nem szabadna úgy néznünk, hogy egy-egy dolgot kiragadva abból azt jónak vagy rossznak látjuk. Még akkor is, ha pillanatnyilag így értékeljük ezt. Egy zen történet jutott eszembe a távol keletről ezzel kapcsolatosan. Egy fiú a 14. születésnapjára kapott egy lovat. Mindenki a faluban azt mondta, milyen jó neki, micsoda ajándék. A zen mester azt mondta, majd meglátjuk. Egy hónap múlva a fiúcska leesett a lóról és lesántult. Mindenki azt mondta, micsoda balszerencse, micsoda tragédia. A zen mester csak azt mondta, majd meglátjuk. Két év múlva kitört a háború, és minden férfinak harcolnia kellett. A sánta fiút azonban nem vitték el a háborúba, és mindenki azt mondta, micsoda szerencse. A szentmester pedig azt mondta, majd meglátjuk. Nem tudni, hogy itt-e a történet vége, vagy tovább is van, de a lényeg így is látszik belőle. Az életünk elindul, mint egy folyó is. Nem lehet kiragadni abból egy-egy részletet, legalábbis ha megtesszük, és nem az egészet szemléljük, akkor ítéletünk torz lesz. Ne egyes történéseiben lássuk, hanem az egész életet szemléljük, mindazzal, amit abban kapunk. Ne egyen-egyenként, de összefüggéseiben minden előre mutató dolgot szemléljünk úgy, és úgy láthatjuk azt az életünkben, hogy Isten üdvözítő akarata felé vezet minden. Akik Istent szeretik, azoknak életében minden együtt munkálkodik a jóra. És a minden nem külön-külön lesz jó, vagy rossz. Nem szerencsés események sorozata lesz az életünk, az Istentől szeretőknek, hanem a rossz is beépül az áldó, a szabadító akaratba, amit Isten gondol rólunk. És nem úgy kell látnunk az életünket, hogy a szerencsésnek, áldottnak, jónak tartjuk azt, akkor éppen velünk van az Isten, és a szerencsétlennek látjuk magunkat, ha rossz történik velünk, akkor hátat fordított nekünk. Isten az ő ígérete és hűsége szerint velünk van mindenkor. Ahogyan a keresztelés alkalmával hallottuk, és íme én veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Minden napon. És minden eseménye, áldása és kihívása, próbája is beépül ebbe a szeretetbe, amely megtartani és vezetni akar, és amelyben Isten úgy intézi életünk történéseit, hogy minden együtt munkálkodjon a jóra, rávezessen, az üdvösségre vigyen minket. Két példát említek, amit az itt lévő gyermekek is remélem ismerni fognak. Az első József története a Szentírásban. Józsefet a testvérei irítségből, haragból egy mély kútba dobják, majd eladják, Egyiptomba kerül, börtönben van, és sokat szenved. Majd megmenekül, és a második ember lesz a fáraó mellett, vezetője annak a népnek, és nem csak önmaga menekül meg, hanem azért történik mindez, hogy megmentse családját, népét, testvéreit, akik bántották őt. És József aztán így vall: ti gonoszt gondoltatok ellenem, de az Isten jóra gondolta azt fordítani. Másik példa pedig nem más, mint mindig, akit példaként hozunk, Jézus Krisztus. Az ő életében a legrosszabbat, a kereszthalált a legjobbra fordította. Az emberek legnagyobb gonoszsága közepette jelentette ki, hogy milyen nagy az Isten jósága. Urunk a megváltását egy szörnyű halál által végezte el, és a legnehezebb helyzetben aratta a legnagyobb győzelmet, amelynek áldásával, áldásából ma is élünk. Igen, minden együtt munkálkodik a jóra. Az elvettetés, Krisztus elvettetése, kereszthalála, alászállása a poklokra. Együtt munkálkodik a jóra, Isten szeretetének jeleként, eszközeként, arra, hogy minket hozzávezessen, arra, hogy üdvösségünk legyen. Végezetül, kik részesülnek-e jóból? Kik érthetik meg is, kik élik meg ennek az igének a titkát, hogy azok, akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál. Azok, akik Istent szeretik. Akikről ennek az ige résznek, a 8. résznek 29. és 30. versei szólnak, mely így szól: mert akiket eleve kiválasztott, azokról eleve el is rendelte, hogy hasonlókká legyenek fia képéhez, hogy ő legyen az elsőszülött sok testvér között. Akikről pedig ezt eleve elrendelte, azokat el is hívta, és akiket elhívott, azokat meg is igazított, akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőített. Isten elhívott téged. Elhívott ma az ő lelke által, elhívott talán egy másik ember által ebbe a templomba. Elhívott, hogy igéjét hallgasd. Elhívott, hogy szent lelke által vele közösségben légy. Elhívott, és te itt vagy. Igent mondtál erre a hívószóra. Nos, akik Istent szereti, akik életükben igent mondanak az ő hívó szavára, akik vele valóban közösségben akarnak lenni, és szeretik őt, szeretnek vele lenni, szeretnek vele közösségben élni. Azoknak az életében minden munkálkodik a jóra, mert Isten úgy alakítja, mert Isten úgy láttatja. Isten azt a tapasztalást adja nekünk, ha visszatekintünk erre, hogy mindenben ott van, jelen van ő a legfőbb jó. Mások életüket csak jó és rossz dolgokra tudják felosztani. Olykor szerencsésnek, máskor szerencsétlennek tartják magukat. Ez a tudás és bölcs belátás nekünk adatik, akik Isten szemén keresztül látjuk életünket, akik vele közösségben élünk. Adassék nekünk tudás és bölcs belátás. Augustinus egyházatja egyik imádsága így szól. Atyám, ami javamat szolgálja, akkor is add meg nékem, ha nem kérném tőled. Ami a káromat szolgálja, akkor se add meg nékem, ha kérném tőled. Lehessen ez ne csak kérés, de áldott megtapasztalás is. Amen. Az igére válaszolva a 192. dicséretünket énekeljük. A 192-es dicséretünk így kezdődik. Adj békességet, Úristen, a mi időnkben a földön. Helyet foglalva gyülekezet, csendesedjünk el és imádkozzunk. Atyám, ami javamat szolgálja, akkor is add meg nékem, ha nem kérném tőled. Ami a káromat szolgálja, akkor se add meg nékem, ha kérném tőled. Kegyelmes Istenünk, látjuk, milyen kevéssé ismerünk téged, és milyen kevéssé ismerjük az életet, melyet nekünk adsz, melynek te vagy ura, melynek te vagy gondviselője, melyben te vezetsz minket. Milyen sok torz elképzelés él a fejünkben, szívünkben rólad, hogy te hogyan élsz, hogyan munkálkodsz, hogyan vagy velünk. Kérünk, szabadíts meg mindezektől, és segíts el minket az igaz ismeretre. Áldunk téged, megváltó Urunk, Jézus Krisztus, hogy aki téged lát, az látja az Atyát. Segíts, hogy egyre mélyebben megismerhessünk téged. Köszönjük a nagy lehetőséget, hogy hitáltal valóságos életközösségben lehetünk veled. Megváltó Urunkkal, feltámadott élő Úrral. Segíts el mindnyájunkat erre a közösségre. Hadd lássunk, Urunk, olyan nagynak, amilyen vagy, s azt hagyd tapasztaljuk bölcsességedet, jóságodat saját életünkben. Hadd tudjuk elmondani életünk mélypontjain is, hogy a mi szenvedéseink semmit nem változtatnak azon, hogy te vagy, hogy szeretsz minket, és amíg téged szeretünk, amíg veled közösségben vagyunk, addig minden a javunkat szolgálja, addig minden együtt munkálkodik az életünkben a jóra, hogy ebben a közösségben veled megmaradhassunk. Könyörgünk hozzád azokért, akik ezt nem tudják, akiknek úgy kell szenvedniük, hogy nem látnak ki abból a mélységből, ahova kerültek. Kérünk és könyörgünk, nyújj utánuk és emeld ki őket. Indíts minket is szentelkeddel, hogy tudjunk vigasztalni, bátorítani. Ne közhelyekkel, hanem igazságoddal, igéddel. Adj nekünk, Urunk, így látást, megtapasztalást. Adj nekünk szót, amikor kinyitjuk a szánkat, és te magad légy, aki általunk vigasztalsz, bátorítasz, életeket gyógyítasz. Kérünk, Urunk, használj ebben minket, akármilyen gyarló eszközök is vagyunk. Kérünk és könyörgünk, Urunk, add, hogy hirdethessük igéd igazságát, hogy számunkra is tudás, látás, megtapasztalás legyen minden igazságot. Támasz hitet a szívünkben, és növeljed a mi hitünket. Erősíts meg, Urunk, abban, hogy mi elhívott, kiválasztott gyermekeid vagyunk-e világban, és ezért mindig mindenkor vágyakozzunk a veled való közösségben, és így lássuk egész életünket, mint amelyet kezedben tartasz. És így legyen háladás a mi életünk napjaira tekintve, megtartatásért, megőrző, oltalmazó kegyelmedért. Kérünk és könyörgünk, Urunk, hát, hogy valóban így lehessen vigasztalás a gyászolók szívében, így lehessen erősítés és bátorítás a betegséget hordozók között. És így szolgálassunk mindannyian a te nagy dicsőségedre ebben a világban. Kérünk, hallgass meg most csendes imádságunkat. Köszönjük, Urunk, hogy megszólíthatunk téged, és te meghallgatsz minket. Amen. Együtt is imádkozzunk fennállva, mi Urunk Jézus Krisztustól tanult imádsággal. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az adakozás lehetőségét hirdetem, testvéreim, mint Isten tiszteletünknek háladó részét. Szívünkben alázattal, Urunk, áldását fogadjuk. Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál. Amen.